Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, gyertek, énekszóval is magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük a 138. Zsoltárunknak az első versét, amely így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Gyertek testvéreim, valljuk meg a mi bűneinket, boruljunk imádságban az Úr elé. Mennyei atyánk, te irgalmas és szerető Isten vagy. Te megindulsz a mi gyengeségeinken, a mi hűtlenségünk ellenére is. Te visszahívsz magadhoz minket. Te úgy vársz bennünket, mint a tékozló fiút az apja, és elénk szaladsz, mikor megjelenünk. Vársz minket, Istenünk, hogy saját útjainkról, kerülőinkről végre belássuk, hogy nekünk rád van szükségünk. Hogy semmi más nem tudja pótolni azt, aki te vagy a mi életünkben. Kereshetjük azt bárhol, de csak benned tudjuk megtalálni. Mert senki másban nem lelhetünk olyan békességet és olyan erőt, mint ami a miénk lehet a veled való kapcsolatban, te általad. Hogy senki más nem szabadít meg minket a bűneinktől, mindentől, ami szorongat bennünket. Csak te vagy szabadító Úr. Istenünk, így valljuk meg neked minden nélküled bolyongásunkat, minden kerülőnket. Mikor jobban bíztunk, akár másokban, vagy saját magunkban. Mikor ellene mentünk a te akaratodnak, és ezzel nem csak téged bántva, hanem bántva egymást is. Mert viszályt szítottunk ott, ahol békességet kellett volna. Mert nem építettünk, hanem romboltunk. Köszönjük, hogy te mindezek ellenére is visszavársz bennünket. Köszönjük, hogy te látod a mi őszinte bánatunkat, és megújulást, bűnbocsánatot és örömöt készítesz a mi életünkben, és nem emlékezel meg róla. Áldunk téged a te szeretetedért, amit fiad, ami Urunk Jézus Krisztus halálában elkészítettél nekünk. Így könyörgünk most hozzád közösen is, a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. És halljátok mindezzel együtt a kegyelem igéjét is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásaként, helyünket elfoglalva, énekeljük a 249. dicséretünknek az első 4 versét. A 249. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét úgy, amint az írva található a római gyülekezethez írt levél 4. fejezetében, azon belül is a 13. verstől a 25. versig terjedő szakaszban.
Ábrahám az ígéretben bízó hit példája, mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, mindnyájunk atya, Isten színe előtt, ahogy megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengül meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem mondta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ez be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazolásunkert.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, boruljunk az Úr elé imádságban. Istenünk, arra készítjük most magunkat ebben az imádságban, hogy méltóképpen hallgassuk a te szavadat. Istenünk, figyelemért, csendességért, a te szavad szomjúhozásáért imádkozunk most. Hogy ne magunkra, ne a bennünk lévő gondolatokra, hanem rád tudjunk figyelni. Ehhez is a te szent lelked erejét és jelenlétét kérjük. Hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hogy vezess bennünket a te igéd által, mert nagyon nagy szükségünk van a te vezetésedre. Kérünk, hogy így légy velünk, te szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy miután innen felállunk és hazamegyünk, az az üzenet, amit elkészítettél, a szívünkben maradhasson. Így könyörgünk most hozzád. Ámen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 224. dicséretünk harmadik versét. A harmadik vers így kezdődik. Vágyik lelkünk szent igédhez.
Mint a szomjú húzó szarvasa.
Az ige melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek. Írva található a már felolvasott szakaszban, tehát a római gyülekezethez írt levél 4. fejezetében. Azon belül is újra felolvasom a 20. verstől a 22. versig terjedő rövid párverses szakaszt. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Ábrahám Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. Ámen. Kedves testvérek! A mai igénkben Ábrahám életének fontos történései kerültek elénk. És bár azt gondolom, hogy egyikünk számára sem ismeretlen ez a név, mégis pár szóban szeretném összefoglalni Ábrahámnak az életét. Ábrahámmal Mózes első könyvében találkozhatunk. És Ábrahám életét, hogyha lehet ilyet mondani, Isten elég rendesen felforgatja. A városból, ahol élt, ami az otthona volt, egyszer csak kihívja az Úr, hogy induljon el, mert új földet, egy új otthont szeretne neki adni, és ott megáldania őt. Majd miután elindul, bár nincsen gyermekük, és igencsak öregek már mind a ketten, feleségével, Sárával, Isten mégis azt mondja, hogy gyermekük fog születni, és hogy olyan sok utódja lesz Ábrahámnak, mint ahány csillag van az égen. És hogy Isten szövetségre fog lépni vele, és az ő utódaival is. Majd, miután a várt gyermek, Izsák végre megszületik, Isten próbára téve Ábrahámot azt kéri, hogy áldozza fel fiát, mire ő még ezt is képes lenne megtenni Istenért. Persze tudjuk a történetből, hogy végül Isten nem kéri ezt, és megtartja Izsáknak az életét. Ábrahám élete tehát, ha lehet ilyet mondani, elképesztő. Hitet és embert próbáló mindaz, ami vele történik. Nem véletlen hát, hogy ős atya a zsidóságnak, hogy ennyire tisztelik őt, és hogy ennyire meghatározó az, amit lejegyez róla a Biblia. Pál apostol is példaként állítja a levél olvasói elé. Viszont Pál apostol már egészen más kontextusban beszél róla, itt a 4. fejezetben. A felolvasott szakaszban Ábrahámnak a hitét helyezi a középpontban, erről beszél, mely által azt szeretné megmutatni az apostol, hogy Ábrahámot nem a zsidósága, nem az, hogy megtartotta a törvényt, nem az, hogy körülmetélt volt, hanem a hite üdvözítette. Azt tette őt igazzá Isten előtt. Ezzel pedig felszeretné rázni az apostol a gyülekezetet is, hogy az ő életükben is ez az egyedüli fontos. Nem a vallásosság, nem az egyéb körülményeik, hanem a hitük. Ábrahámnak a hite az, ami mint példa állhat előttünk, és ami miatt Istennek is ilyen kedves volt az ő élete. A hite, amivel egy teljes egzisztenciát felszámolva útnak indult az ismeretlenbe, mert Isten szólt neki, hogy mindenit vegye magához, és induljon el egy új földre. Aki bár néhol hangot adva a kételjeinek, de mégis bele tudott kapaszkodni abba az ígéretbe, hogy Isten öregsége ellenére, hiszen már 100 esztendős volt ekkorra, de hogy fia fog születni. Sőt, miután megszületett az ígért gyermek, Isten kérésére még az egyetlenét is feláldozta volna. Mert hitt Istennek. Hitt az ő szavában, és azt követte. Én is úgy gondolom, ahogyan azt Pál is írja, hogy Ábrahám valóban példája a hitnek. Minden emberi mozzanatával, minden erőtlenségével, hiszen ő sem volt egy tökéletes ember. De mégis a leghihetetlenebb, a józan észnek és a saját körülményeinek teljesen ellentmondó isteni szót tudta követni. És ez példa előttünk is. Mert Ábrahám nem a körülményeire tekintett, akár a saját elrettentő gondolataira, vagy a környezetében lévő emberek szavára. Nem a sajátjához ragaszkodott, hanem képes volt lépni. Lépni Istennel. Lépni akár az ismeretlenbe is. Ahogyan az igénkben is hallhattuk, hogy nem kételkedett hitetlenül, hanem megerősödött a hitben. Mert elhitte, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. És Isten pedig egészen máshogyan nézte Ábrahámot és az ő életét. Isten látta benne az apát időskora ellenére. Látta benne azt az ősatyát, akinek a leszármazottai megszámlálhatatlanok lesznek. Látta benne azt az embert, aki mindent eldob, és elindul vele egy új útra. Mert Isten így szemléli az embert. Ő sokkal többet és sokkal nagyobbat készít neki, mint amit azt el tudnak képzelni. Isten sohasem úgy látja az embert, mint ahogyan az ember, mint ahogyan mi szemléljük önmagunkat. Ő nem ragad le, mint ahogyan mi sokszor leragadunk bizonyos tulajdonságainknál, vagy bármilyen minket meghatározó dolognál, akár a másik ember szavánál. És Isten azt kéri tőlünk is, amit kért Ábrahámtól is, hogy higgyünk az ő szavának, hogy neki és benne higgyünk. Mivel nem olyan egyértelmű, még Istent követő emberként sem, hogy mi valóban is mindig hiszünk Istennek, hiszünk az ő kijelentésének, esetleg az ő ígéretének. Mert hogy bennünk is sokszor erősebbek lehetnek a kételyek, vagy a realitás, akár a másik ember szava, és kissé ilyenkor mindeggyé válik az, hogy Isten mit is mond. Viszont az, hogy kinek hiszünk, mutatja meg igazán azt, hogy kiben hiszünk. Talán egyszerűnek tűnik ez a mondat, mégis hatalmas igazság van benne elrejtve, hogyha az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk. Mert lehet, hogy mi azt mondjuk magunkról, hogy mi Istenben hiszünk. Mégis, ha döntéshozatal előtt állunk, ha nehézségek gyötörnek, valóban az isteni hang az, amit követünk? Annak hiszünk, azt keressük, hogy Isten hogyan látja a helyzetet? Vagy inkább a társunk, a barátaink, a családunk szavának hiszünk ilyenkor? Kinek hiszünk valójában? Mert az, hogy kinek hiszünk, mutatja meg igazán azt, hogy kiben van a mi hitünk. Mert ha azt mondjuk például, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk képesek többre, nem tudunk fejlődni, vagy pusztán csak lebecsmérlően mérjük és nézzük magunkat, akkor nem Istennek hiszünk, hanem magunknak, vagy akár a környezetünkben lévőknek, akik így látnak minket, akiktől ezt kaptuk. Mert Isten nem így lát minket. Ő úgy beszél rólunk, mint az ő egyedi alkotásai, mint az ő teremtményei, akit nagyon szeret, akit nevén szólít, akit eljegyez magának, aki a maga életútjára szabva, de mindig többet akar kihozni belőlünk, jobbá akar tenni bennünket, megszabadítani minden megkötözöttségünktől, bűneinktől. Mert Isten úgy lát minket, mint akik igenis képesek mindenre vele együtt. De beszélhetünk mindennek a másik végletéről is. Mikor elszállunk magunktól. Mikor azt hisszük, hogy mindenre csak mi vagyunk képesek. Hogy mindent meg tudunk oldani. Hogy nálunk senki sem tudja jobban csinálni. Ez is ugyanúgy hazugság, és nem az, amit Isten mond. Mert Isten nélkül valójában semmik vagyunk. Mert az, hogy kinek hiszel, megmutatja, hogy kiben hiszel. Isten szava, vagy a sajátod, a környezeted szava hangosabb benned. És persze van, amikor egy másik emberen keresztül akar minket Isten vezetni. Másokat is mellénk helyezhet, és felhasználhat az életünkben. Én itt nem erre gondolok, hanem úgy látom, hogy sok esetben nem erről van szó, hanem pont, hogy Istent szeretnénk ezzel megkerülni. Hogy nem hisszük el, hogy neki tényleg hatalma van minden helyzetre az életünk felett. Emellett pedig ott lehet a várakozás frusztráló érzése, hogy még mindig ugyanúgy mennek a napjaink. Nehéz akár éveken át állni és várni az ígéret beteljesülésére. De higgyük el, erősödjünk meg abban, hogy Istennek a mi életünkre nézve is ígérete van. Nem csak egy, hanem folyton megújuló és az egész életünket átölelő. Sőt, még azon is túlmutató az örök élet ígéretében. Istennek terve van arra nézve, hogy miként szeretne téged vezetni az életedben. A mindennapjaidban, a hivatásodban, a családodon belül, bárhol. És azt kéri tőlünk, hogy mi tényleg higgyünk benne. Merjük rábízni az utunkat, és keressük az ő akaratát. Ábrahám esetében sem számított az, hogy milyen a származása, hogy megtartja-e a vallásos előírásokat, hanem hogy hittel követte az Urat. Bízott az ő ígéretében, és Isten ezt nézte, ezt áldotta meg az ő életében is. És mindez nem azt jelenti, hogy mostantól fogva nekünk sem szabad néha meggyengülni, elbizonytalanodni, elfáradni. Természetes az, hogy néha félünk, hogy néha elbukunk, hogy hangosabbak lesznek bennünk másoknak a szavai. Ábrahám is tett kerülő utakat az ő életében. Ami számít, az a törekvés. Az, hogy tudjuk, hogy kihez kell fordulnunk a gyengeségeinkben, amikor elbizonytalanodunk, nyakon tudjuk csípni ezt. És tudjuk, hogy Isten elé kell vinnünk mindenünket, minden kételyünket. Hogy tőle kérhetünk erőt és hitet. Hogy erőtlenségeink ellenére is formáljon bennünket. Hogy ráébredünk, hogy mennyire szükségünk van Istenre, és milyen üres lenne az életünk nélküle. Lássuk meg ezen a mai Isten tiszteleten, hogy mennyire kedvesek vagyunk neki. Azt, hogy ő hogyan lát minket, mert csak ez számít. Hogy neki nem mindegy a mi életünk, hiszen annyira égető volt számára, hogy mi vele legyünk, hogy még fiának sem kímélt, hanem halálra adta értünk, hogy a feltámadás által olyan ígéretünk legyen, amely semmi máshoz sem fogható. Hogy kegyelemből, hit által milyenk lehet a megváltás és az örök élet. Mert Isten így lát. Akiért érdemes lenyúlni, hogy felmagasztaljon. Akiért legyőzi a halált, hogy életet adjon. Jobbá tesz. Vezet a megszentelődés útján, mert tudja, hogy képes vagy az életeddel beteljesíteni azt, amire ő elhív. És ha el is buknánk, akkor is mindig megadja az újrakezdésnek a lehetőségét. Tehát, kedves testvérek, higgyünk Istenben. Higgyük el neki, hogy van megoldása és terve az életünkkel. Hogy nem kell úgy lennie a dolgainknak, mint ahogyan a környezetünk, vagy akár mi látjuk. Lepleződjünk le, hogy valójában nem mindig nekünk van igazunk, hogy nem nekünk kell tennünk és tudnunk, hogy nem a mi vagy mások hangja, ami szentírás az életünk eseményeire nézve. Isten pedig megáldja a benne hívőket, megtartja a nehézségeikben, gyógyítja a sebeiket, és egy teljesebb élet felé vezet mindannyiunkat. Higgyünk tehát Istennek, hogy ezzel megmutassuk, hogy mi igazából és mindenestül ő benne hiszünk. Ámen. A hirdetett ígére felelvén énekeljük a 797. énekünknek a második és a harmadik verseit. A második vers így kezdődik. Ó Ábrahám ura, én hallom szent szavad. Gyertek, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, köszönjük, hogy Te nem úgy látsz minket, mint ahogyan mi látjuk magunkat. Hogy Te látod bennünk a többet. Hogy minden esetlenségünk ellenére is Te látod bennünk azt, akit fel tudsz használni a Te nagy tervedben. Hogy nem úgy szemlélsz minket, mint ahogyan a környezetünk. Urunk, mi olyan sokszor az életünk középpontjává tudunk válni. És Te pontosan ettől szeretnél minket megszabadítani. Leoldani rólunk a görcsösséget, a ragaszkodást, és megmutatni, hogyha neked engedjük át az irányítást, akkor lesz igazi és teljes az életünk. Benned kapjuk meg a valódi életünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket ezen az úton. Ha elárasztanak minket a kételyek, ha most is olyan gyengének érezzük magunkat, legyen bennünk erősebb a Te szavadhoz való ragaszkodás. Hajolj le hozzánk, Te erősíts meg minket. És köszönjük a kegyelmedet, hogy hatalmas ígéretekkel áldod meg az életünket, és hogy ezek tényleg mindig megújulnak. Olyan nagy kegyelem ez, hogy Te nem csak halálunk után, hanem itt a földi életünkben is így vezetsz minket, és így megáldasz bennünket. Urunk, imádkozzunk még a beteg testvéreinkért, családtagjainkért, azokért az emberekért, akik most ágyhoz vannak kötve. És arra kérünk, hogy Te adj gyógyulást. Még ha sok ideje is könyörgünk és imádkozunk, Urunk, Te olyan csodálatosan tudod alakítani az eseményeket. Te vagy az élet és a halálnak az Ura, és mindezt tőled kérhetjük el. Imádkozunk még a gyászolókért, azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt héten álltak meg, szerettük sírja mellett. Urunk, Te tudod, hogy a gyász milyen pusztító munkát tud végezni az emberi szívben. Arra kérünk, hogy a Te minden emberi értelmet meghaladó békességeddel védd körül azokat, akik most a gyásztól lesújtottak. És ez hatalmas reménység, Urunk, hogy Te valóban gondoskodsz rólunk halálunk után is. Hatalmas reménység az, hogy veled bármilyen nehézségből ki tudunk jönni. Hogy a Te ajtód mindig nyitva áll előttünk, hogy beléd tudjunk kapaszkodni. És kérünk Istenünk, hogy Te adj nekünk erőt hűséggel imádkozni minden ránk bízott emberért, tudva azt, hogy hatalmas erő van az imádságban. És köszönjük, hogy most eléd hozhatjuk a mi csendes imádságainkat is. Köszönjük, hogy nálad valóban meghallgatásra találnak a mi imádságaink. És Urunk, most így könyörgünk hozzád közösen is a tőled tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig helyünket elfoglalva, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hálásan köszönjük az elmúlt heti segítségeket és szolgálatokat. Isten áldja a gyülekezeti tagokat ebben. Hirdetem alkalmainkat. Szerdán 18 órától bibliaóra lesz a gyülekezeti háznak a nagy termében. Hirdetem még a vasárnapnak a rendjét is, 9 órakor Csobánkán, 10 óra 30 perckor pedig itt, Pomázon, a templomban lesz Isten tisztelet. Szomorú szívvel hirdetem, hogy július 25-én elhunyt Móni Istvánné 71 évet élt testvérünk. Temetése ezen a héten, csütörtökön, augusztus 8-án volt, a pomázi református temetőben. Isten legyen vigasztalója a gyászolóknak. Augusztus 8-án emlékeztünk Horvátné Kovács Katalin halálának első évfordulójára. Fájó szívvel emlékezett rá unokája és családja. Július 5-én elhunyt Makó Jánosné 86 évet élt testvérünk. Emlékére augusztus 16-án 17 órakor megemlékezést tartunk a pomázi református templomunkban. Hirdetem továbbá, hogy augusztus 17-én szombaton 17 órakor lesz Érfalvi Zsolt és Érfalviné Kecskés Bernadett 25 évvel ezelőtti házasság kötésének a megerősítése itt a pomázi református templomunkban. Hirdetem még a napközis gyermektábort is, Múlt héten ugye úgy hirdettük, hogy hát nagyon sürgős a jelentkezés, és hát hála Istennek ez működött, így többen jelentkeztek, és meg lesz tartva a tábor is, sőt, így még a mai napon is, tehát ugye tervezetten a mai napig lehetett erre a táborra jelentkezni, 11-ig, és még várjuk a testvérek jelentkezését, hogyha esetleg még valakiben megfordult, vagy gondolkodik, még ma ezt megteheti. A jelentkezést van kitéve hátul is, a kijáratnál, de a honlapon is, és a hírlevélben is elérhető. A tábor augusztus 21-e és 23-a között lesz, 8 órától 17 óráig, és a tábornak a témája pedig Noé története lesz, ezzel ismerkedhetnek meg majd a gyermekek. Végezetül pedig hirdetem az országos református imaláncot, ahova becsatlakozhatunk ezen a héten is. A kiáratnál szintén lesz kihelyezve a jövő heti témája is. Ugye kedd esténként 20 órakor egyénileg családunkkal tudunk becsatlakozni ebbe az imádságos szolgálatba, tudva azt, hogy ezt teszik még az országban, nagyon sok gyülekezetben is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünként énekeljük a 292. énekünknek az első versét, amely így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Fogadjuk az áldást. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánok mindnyájunknak.